Üdvözlöm az aréna hallgatóit, Olá András vagyok, a mai vendégünk pedig Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója. A beszélgetésünket felvételről hallják. A hétvégén megkezdi idei évadját az Operaház is az Otello bemutatójával. Verdi művét egy nemzetközileg foglalkoztatott nagyhírű rendező, Stefano Poda állítja színpadra. Milyen sűrűn engedheti meg magának az Operaház, hogy ilyen léptékű rendezőket hívjon el rendezni?
Köszöntöm is a hallgatókat. Nos, hát évente talán 2-3 alkalommal tehetjük meg, hogy operai rendezőket ebből a szférából hívjunk. Tavaly évben egy lengyel, nagyon neves rendező, Znanietzky rendezte a Faustot, aztán a tavalyi évad kezdő előadásunkkal George Deanon, aki azóta már a hamburgi operaháznak az intendánsa, és most valóban itt van Stefano Poda, és jön majd még az év második felében majd valamikor télvíz idején egy Damiano Micheletto nevű másik olasz rendező. Ők mindketten a világ ezer táján dolgoznak, és komoly nagy házaktól vannak rendszeres, nem csak meghívásaik, hanem ebben a szférában különösen fontos visszahívásaik. Úgyhogy tényleg Pódával is a legmagasabb rendezői minőséget sikerült megnyerni, és aki eljön az előadáshoz, az majd láthatja, hogy a hazai Otello játszásban is egy új szín, sőt, inkább úgymond egy új olvasat lép be, hiszen az eddigi Vámos tanárul által jegyzett csak nem 20 éve színpadon lévő produkciót, amelyik arra koncentrált, hogy a történelmi, hát ha lehet ezt hűségnek mondani, egy nyilvánvalóan fikciós dráma esetén, de mégis abban a korban legyenek helyretéve a dolgok, és legyen az egész látványos, átélhető a történet maga. Úgy Póda produkciója inkább arra törekszik, hogy a néző maga is átélje a féltékenységet, a szorongást, ennek a mórnak, aki fehérek között emelkedik föl, ennek a frusztrációját és a féltékenységét. Az egész színpadkép nyomasztó, illetve tiszta pillanatokból áll, nagyon sok érdekes fényhatással kísérve, annak a harmadik évezrednek a színházi ideája jegyében, amelyik rettentő sokat helyez a látványra, tehát az éhes szemeket etetni kívánja, és emellé remélem, hogy Pinchas Steinberg világhírű karmesternek a zenei oldala is hát elbűvöli majd a nézőinket.
Ugye az Otello és a néhány héttel ezelőtt bemutatott West Side Story is a Shakespeare évad tematikájába illeszkedik. Hogyan választanak ki egy ilyen nagyszabású tematikát, és milyen szempontok szerint válogatják össze a darabokat? Ugye idén azért elég sok bemutatóra kerül majd sor az évadban, több magyarországi premier ős bemutató is szerepel a kínálatban. Milyen szempontok játszanak közre a műsorválasztáson?
Nagyon szerettem volna, hogyha az operáz évadai tematikák mentén zajlanak, mert hát a világban írtak eddig több mint 3000 operát. Hogy hány balettet nem tudom, de nyilván rengeteg balett is van. És nem jó az szerintem, hogyha egy ilyen nagymúltú intézmény, amelyik már a 131. évét is eltaposta, hogyha az egymást követő évadait nem teszi meg különböztethetővé. Tehát nyilván rádióhallgatók is azt szeretik, hogyha egy-egy útnak van valamiféle emléke. Az egyik év nem azonos a másikkal, egy kirándulás nem azonos egy korábbival, és ezt teszi a tematika, tehát ennek a lehetőségét adja ugyanazt a repertoárt, vagy majdnem ugyanazt a repertoárt, egy másik fénytörésbe helyezve egész érdekes összefüggések jönnek, vagy új élmények keletkeznek belőle. Amikor azt láttam, hogy ami Strauss évadunk és Faust évadunk határán a színházi világ megünnepelte Shakespeare születésének ugye a 450. évfordulóját, akkor azt mondta magamban, hogy a csuda vigye el, hogy ez így összeesik a többivel, mert ezek az évfordulók, ezek azért nagyon jók arra, hogy az ember tényleg újra felfedezzen egy csomó művet, de hát nekünk akkor megvolt a magunk zenei elfoglaltsága. Riás Strauss rettentő fontos volt az ő művészete, és éveken át készültünk arra a 6 zsinórba játszott operára, szóval nem tudtunk beleállni a Shakespeare tematikába. És én akkor jöttem rá arra, hogy másfél évvel később a Shakespeare-i halál évforduló 400-as lesz kereken, és hogyha nem arra törekszem, hogy a hogy a halált megünnepelni lehetetlen, hiszen ez így van, de megemlékezni a szerzőről meg lehet, és hogyha a kis keresztet, ami a 400-as mellé ugye oda tehető, a halál ténye miatt, hogyha azt egy plusz jelnek nézem, akkor már is mód nyílik akár 17 különböző adaptációnak az előhívására is, amelyek nagy részét eleve játsszuk, és amiket mellé felsorakoztathatunk, azok pedig olyan lehetőséget jelentenek, ami ritkán adódik, tehát mondjuk Halibert Reimann Lear című darabját, vagy Thomas Adész Viharát előadni ugyanaz a névadban nagyon kevésszer sikerülhet, és még jobban meglepődtem, amikor azt láttam, hogy Párizsban hasonlóan ezt teszik, illetve Bécsben is.
Rekordot dönt az opera az idei 33 premierjével. Miért döntöttek ilyen sok bemutató mellett, és nyilván nem véletlen ez a nagy szám, de hogyan bírja ezt a terhelést az operaház társulata, a műszakja, a személystábja?
Nagy a terhelés kétségtelenül, de érdemes egyrészt más példákat említeni, hogy máshol is van ekkora tehertétel. Például az emlegetett Párizsban Stefan Lisztner, az új igazgató, 18 nagy termű bemutatót helyezett kilátásban most futó évadra, 9 operát és 9 balettet. Ha megnézi akár csak a vidéki kőszínházakat itt Magyarországon, nincs az a kisváros, amelyek a kőszínháza mondjuk ne 6-8-10 premiért jelentene be, nyilván ebben kamarajátszóhelyek is vannak, de én azt érzem, hogy az egész színházi világ, és nem gondolnám, hogy mi miattunk, de talán ennek mégis az első a legkorábban ébredői lehettünk Magyarországon, mindenki látja, hogy a nézőket megtartani nem ugyanazon darabok rojtosra játszásával lehet, és a vizuális éjség az jelen van a nézőkben, tehát az újracsomagolások, az újra bemutatások, a változás maga az a színházi világban a nézőt hívogatja. És ha bár tényleg sok procedúrával jár, meg problémával is, mondjuk közel 17-18 nagytermi bemutatót nálunk is menedzselni, és mellette több kamara premier is van, de segít abban, hogy az Erkel Színház, amit ugye nemrég másfél éve sikerült újra nyitnunk, hogy az Erkel Színház ez például egy repertoárhoz jusson. Valamit az operába oda viszünk át, de akkor meg az operába kell a helyébe tenni valamit, tehát ki kell építeni egy olyan repertoárt, amelyik a múltnak a viselt dolgaitól megszabadít, úgy, hogy 25 produkciót meg is tartunk. Tehát szervesnek érzem ezt a dolgot. 25-öt megtartunk a régi repertoár elemekből, 25 produkciót, és emellé eddig azt hiszem 66-ot tettünk, de egy százas repertoárnak egy ilyen kétházas rendszerben lennie kell, különben nem lehetséges az évről évre történő repertoár forgatás rendszere, és én nagyon szeretném, hogyha most kialakítanád a repertoár, azért egy 10 évig megállna a lábán, nyilván lassú cserékkel a széleken.
Tehát akkor a tervei szerint a következő évadokban is ilyen nagyszámú bemutatókkal számol majd az operaház?
Nem, a most futó évad, ez egy középső évad, három kemény évadot ígértem magunknak. Az elmúlt évad a Faust évad volt az első ebből, most vagyunk a Shakespeare-ben szinte a felénél, hiszen ön is említette, hogy már túl vagyunk ugye a West Side Story bemutatóján, de túl vagyunk egy balett bemutatón is, sőt, túl vagyunk egy egy opera szfinxtel a Szé Donizettin is, most jön hétvégén az Otello, és már az ötödik is meg lesz egy hét múlva, amikor a kolozsváriakkal közösen egy Wagner Víg operát fogunk bemutatni, ami szintén Shakespeare-i szövegre készült, tehát sok lehet a 33 premier, de 5 például szeptember hónapban meg is van belőle. Jó előkészítettséggel ezt meg lehet csinálni. Nos, tehát tulajdonképpen ez a kettes számú évad, amelyik a repertoárépítés szolgálja, és van egy harmadik, amelyik majd a 16-17-es lesz. Annak a végén egy nagy magyar fesztivál lesz, és a magyar operajátszásnak a negyed évezredét próbáljuk összefoglalni benne. Ezzel a három évaddal lezárul az a fajta hajtós időszak, amikor a régi darabok lecserélése és az új repertoár kialakítása fontos volt. A következő nyáron, tehát 17 nyarán reményeink szerint az operázat be tudjuk zárni, de csak azért, hogy felújítsuk 9 hónap alatt, és amikor 18 májusában a kinyitott operaházzal, az újra nyitott Erkel Színházzal, a felépített Eiffel bázissal együtt kiérünk mondjuk a rétre, az erdőből a liánok közül, akkor egy visszafogottabb működés mellett, és ennek a fölépített repertoárnak a kijátszásával, a sokszoros bemutatásával igyekszünk majd egy középtávlatban az operaházat pozícióba helyezni.
Említette ezt a koprodukciót a kolozsvári operával, ez is egyfajta nyitás része, amit korábban a programjaként meghirdetett. Hogyan képzeli el az együttműködést mind a kolozsvári operával, mind pedig a vidéki operatagozatokkal a jövőben?
Amikor 2001-ben az Orbán kormány, az első akkori kormányzat Rockenberg Zoltán minisztersége alatt az opera támogatását, állami támogatását 2,4 milliárdról 6,4-re emelte, tehát 4 milliárddal csak nem meg háromszorozta, tehát egy jelentős támogatási emelést hajtott végre. Akkor utána egy évvel később már Szinetel Miklós tért vissza a kormányváltás után, és egyszer azt mondta nekem Szinetel tanár úr, hogy nagyon jó az emelés, ő azt csinálta volna egyébként, hogy csak 3-at adott volna az operaháznak a saját intézményének, mondta kicsit így meg is vágva a saját lehetőségeit, de 1 milliárdot adott volna a vidéki operatagozatoknak szétosztva. És ez a gondolkodás tőlem sem idegen. Noha tudom, hogy abban a módszerben azért nem lenne olyan egyszerű dolgozni, hogyha mondjuk az operaház pénzéből vennének el a vidékiek számára, és ezt nem is tudnánk egyébként nyilván helyeselni. Az operáz rengeteg tevékenységet űz, és éppen csak ilyen a mostani pénzéből, ami az Párizsi Opera 18%-a. De az a gondolkodás valamilyen formában tetten kell, hogy érhető legyen az opera működésében, hogy mint egyfajta szív pumpálja azért a vért a vidéki, meg a hazántúli opera játszásba. Tehát a kolozsváriakkal nem az első, nem is a második együttműködés már az elmúlt években. Minden évben, vagy minden második évben tervezünk is ilyet. Azért minden második évben, hogy amit idén létrehoztunk, azt még jövőre Pestre azért ugyanúgy elhozhassák. Minden vidéki társulatnak van minden évben nálunk jelenése. A friss produkcióikat elhozhatják a Primavera Fesztivál keretében. És az is igaz, hogy most Szegeddel, amelyik a legnagyobb bástyája pillanatnyilag tulajdonképpen történelmileg is az, a vidéki operajátszásnak Szegeddel lesz egy közös darabunk. Ez Ermanno Wolf-Ferrari Sly című operája, szintén Shakespeare adaptáció. Ez majd ugye a következő hónapoknak lesz az egyik szép terméke, remélem. Nos, tehát velük is, és ha 18-ban mondom ezt a rétet, ezt a festvízét, hogy egy kicsit még vágnerezzünk tovább, elérjük, akkor úgy gondolnám, hogy minden magyar társulattal két évente egy kooperatív produkciót létrehoznánk, azért is, hogy számukra is a repertoáruk bővülhessen, illetve mi pedig olyan különlegességeket nyerjünk, amelyeket betanulni nagy időveszteség volna a normál repertoár működéshez képest, és a budapestiek pedig az új színeket láthassák, de ez nekünk anyagi vagy művészi segítséget is kell adnunk, és erre készek is leszünk.
De ha végignézünk az idei évadon, saját produkcióban is több magyarországi bemutató, illetve ős bemutató szerepel, akár a már említett Tomás Adész Vihar, vagy a Reimann féle Lírről esik szó, akár klasszikusok, Purcell, Haydn, még az operaházban nem játszott darabjairól, de ugye friss koreográfiákkal készül Román Sándor is, és Barta Dóra is. Ezekkel nem vállal ugyanúgy kockázatot az operaház, mintha mondjuk koprodukciókban hozzá csemegének számító, de a közönség által nem nagyon ismert darabokat?
De van benne kockázat, hiszen tulajdonképpen mindenben van. Még abban is van kockázat, hogyha mondjuk felújítjuk a szerelmi bájtalt, ami hosszú évek óta ugyanebben a köntösben megy, de ki tudja, hogy abban az évben még valaki kíváncsi rá. Tehát még akár az állandóságban is van kockázat. Hát még abban, ami új. Úgyhogy én ezt csak így élem meg, hogy egy új koreográfia is pont annyira érdekes, mint amennyire kockázatos, és ki a fene gondolhatta volna, bocsánat a fenézésért, de ez, inkább csak indulatilag ez így helyes, hogy ennek az általomban színrevitt West Side Story-nak, ami nyilván egy kicsit operás, mert egy kicsit balettes is, hiszen balettművészek is szerepelnek benne. Nos, hogy ennek olyan sikere lesz, hogy az opera kalandos nézőszámunk 15 ezerrel haladja meg a lehetőségeinket. Tehát 36 ezer nézik meg, és 15 ezer diákot és tanárt már nem tudtunk befogadni. Ezt nem gondoltam volna. Inkább mindenki azt mondta itt, ugye körülöttünk, meg a sajtóban is láttam föltűnő ilyen hangokat, vagy ilyen színeket, hogy hát ezt nem szabad, ezt miért, honnan tudná az operaház ezt rendesen nyújtani, és pillanatokat híre ment, és mondom, hát gyakorlatilag nem lehet helyet kapni, sőt, ezekben mérhető a lemaradtak száma. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy nem egyszerű kitalálni, hogy mi a közönség igénye, és abban igaza van, hogy ezek persze különleges művek, mondjuk a Tündér királynőt elővenni Purcell-től, ami egy, nem, igazából nem is egy létező darab, tehát ezt meg kell, darabbá kell még formálni azt, hogy lehessen adni, vagy mondjuk táncba adaptálni a Kizökkent világ című Egykor volt Godfrey Reggio filmet, most Megbojdult bolygó lesz a címe, mert nem engedélyezték a Kajaniszkáci, vagy a Kizökkent világ névhasználatot Barta Dórával, ez is egyfajta kockázat, de én úgy fogom fel, hogy ezek izgalmak, és ugye a divatos szóval élve kihívások.
Miben mérhető a siker? Jegyeladásban, kritikában, melyek azok a visszajelzések, amikre hallgat, és most már azért több évet eltöltött az operaház élén. Miben látja az eddigi munkáját sikeresnek, és mi az, amiben esetleg változtatni kényszerült korábbi elképzeléseihez képest?
4 éve vagyok a poszton, és a vezetőtársaimból is egy jó körülhatárolható kemény mag 4 éve dolgozik a saját pozíciójában, és hát sok mindent kellett változtatni, tehát az elején nem gondoltam, hogy ekkora átszervezés igényeltetik az operaház struktúráját tekintve, bár ismertem a házat, de egész más abban a székben ülni, mint egy másik igazgatói székben, ami nekem korábban ugye a pályámnak a része volt. Nem gondoltam azt sem, hogy ilyen típusú repertoárépítést végre kell hajtani, mert operába járó ember voltam, meg írtam is a házról sokat, de amikor az ember rálát egy repertoára, és nem csak 2 havonta jár arra, akkor az egy egész más benyomás. Tehát furcsa is lenne, hogyha valakinek az elején annyira kész tervei volnának, hogy attól nem tud eltérni, az valami rögeszme lenne szerintem. Úgyhogy én ezt a részét nem annyira bánom, hogy volt egy pár dolog, amiben később nem is változtatok, egyszerűen később meg kellett ezeket a pályákat alkotni, amelyekre aztán rá kellett tenni az operaházat. Szerintem sikeresek vagyunk a tekintetben, hogy az Erkel Színházat kinyitni rekordgyorsasággal ment, hogy erre pénzt sikerült szerezni, hogy tudtuk tartani az ütemterveket, amit nem egyszerű Magyarországon, hogy a közönség ennek nyomán az operaházban és az Erkelben megkétszereződött. A bevételénk is nőttek, de nem ilyen arányban. Ezt például szeretném, hogyha ezzel foglalkozni tudnánk. Most emeltünk az operaházban helyárat, de egy ügyes megoldás, hogy kártyarendszerrel a magyarokat mégsem kötelezzük föltétlen erre a helyára. Ha odafigyelnek, hogy milyen a kedvezményrendszer, akkor abból ki lehet sakkozni egy sokkal észszerűbb árat is. De például abban még sok tartalék van, tehát rengeteg külföldi jön hozzánk. Éppen most hallottam talán pont önöknél, hogy 17%-kal növekedett a turizmus volumene külföldi tekintetében. Hát ez a külföldiek az operázban eltalálnak, és szerintem a hasukat fogják nagyjából, hogy mondjuk a 300 eurós londoni árnak a tizedéért körülbelül egész jó helyen lehet már ülni. Úgyhogy ezen is változtatni kell, és hát ami talán a legnagyobb felismerés volt, hogy ezt a részt lezárjam a túl hosszú válaszomat, az, hogy az operaháznak azon kívül, hogy elaggott a műszaki rendszere, és az Erkel sem egy csodapalota, nem ez a fő baj, hanem az, hogy nincs egy olyan kiszolgáló egysége, ahol a produkciók el tudnának készülni. Úgy a díszletek, jelmezek, kellékek, tehát fizikailag ott megteremtődnének, mint az inkább ilyen spirituális értelmű, vagy a betanulással kapcsolatos folyamatok. Tehát maga a rendpróba, vagy az összpróba folyamata, ezeknek nincs helye az operában. Tehát volt olyan júniusban, hogy egyszerre 5 különböző csarnokot béreltünk városszerte, nincs saját próbaszínpadunk, nincs saját díszlet és jelmezlaktáraink. Ezt a hatalmas hiátust valahogyan be kellett foltozni, és 2,5 éves munkába került, viszont most úgy tűnik, hogy sinem van ez a bizonyos Eiffel műhelyház építése, és a kollégáimnak is még jelentős része, úgy érzem, ha bár kivittük őket oda, még nem érzi, még nem is érezheti a napi feladataival van elfoglalva, hogy 2 év múlva ez mekkora segítség lesz, és hogy művészi értelemben is a közönség számára is le fog jönni ennek az új típusú támogatott működésnek az új minősége.
Innen folytatjuk a beszélgetést, az Aréna ma esti vendége Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója.